újra emlékeztetsz arra, hogy te Úr vagy. Úr vagy mindenek felett. Te látod, Urunk, hogy milyen sokszor megfeledkezünk erről, milyen sokszor vagyunk kicsinyhitűek. Bocsásd meg, Urunk, ezt a gyengeségünket, és bocsásd meg azt az akaratosságunkat, amikor mi magunk vagyunk a te uralkodásodnak akadályai. Kérünk téged, hogy tisztogass bennünket ezen a mai estén is. Taníts bennünket a te ígédből, és engedd, hogy lássunk téged, a te igazi nagyságodat. Szent lelked által légy itt jelen közöttünk. Amen. Istennek igéjét Pál apostolnak az Efézus beliekhez írt leveléből olvasom, az Efézusiakhoz írt levél 4. részéből a 11. verstől a 16. versig. Következőket találjuk itt megírva. És ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul, hogy a szenteket felkészítse a szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére, míg mindnyájan eljutunk a hitnek és az Isten megismerésének egységére, érett férfiúságra, arra a nagykorúságra, amelyben elérjük a Krisztus teljességét. Ne legyünk többé kiskorúak, akiket ide stovahány vet, űzhajt a tanításnak akármi szele, hamis játékosok csalárdságával, megtévesztő ravaszkodásával állnak félrevezetésre, hanem igazságot szólván szeretetben mindenestől növekedjünk abban, aki a fej, a Krisztus. Ő illeszti össze és szerkeszti egybe az egész testet, egymást támogató minden ízével és hatalmas erővel munkálja a test növekedését, minden tag közös munkája útján, hogy önmagát építse szeretet által. Kedves testvérek, az ima hetünk témája Krisztus uralma. Volt szó arról, hogy Krisztus uralkodik a világban, hogy az ő uralkodása elkezdődött a teremtéssel, hogy övé a tulajdonjog minden teremtett lény és minden teremtmény felett. Aztán bizonyára volt szó itt is arról, hogy Krisztus uralma megjelenik a világtörténelemben, az egyház történelemben, ahogy Krisztus elhívja az ő népét, kiválaszt magának embereket, kiválaszt magának egy-egy hívő embert a világból. A mai estén Krisztus uralma a gyülekezetben, ez a címünk, erről szeretnék szólni. Vajon kell-e erről egyáltalán beszélni? Hát nem természetes ez? Jó, hát a világban nem mindig látjuk, hogy Krisztus uralkodik, de hát ez természetes, hogy Krisztus uralkodik a gyülekezetben. Talán mindannyian érezzük, hogy sajnos nem természetes. Nem természetes, egyre kevésbé az, hiszen abban a világban, amiben benne élünk, ott is egyre inkább eluralkodik az anarchia, ugyan elvileg azt beszélik, hogy demokrácia van, de gyakorlatilag talán mindenki érzékeli, hogy egyre nagyobb lesz az anarchia, a fejetlenség, és ami körülvesz bennünket a világban, az mindig rövid időn belül megjelenik az egyházban, a gyülekezetben is. A demokrácia és az anarchia a gyülekezetet is fenyegeti. A Biblia szerint a gyülekezet Krisztus teste. Ezt a képet használja nagyon sokszor az ige, itt is tagokról olvasunk ebben a most felolvasott igében, és olvasunk Krisztusról, aki a fej. Ő a fő, ő az, aki irányít, aki uralkodik, aki uralja a testet, Ő a vezérlője mindennek, ő a testnek a feje. És ez a kép már önmagába foglalja azt az üzenetet, hogy bizony a gyülekezetben nincs demokrácia, és nem lehet demokrácia. Ez a szó, hogy demokrácia, azt jelenti, hogy népuralom. A gyülekezetben nem népuralom van. A gyülekezetben nem a többség határozza meg, hogy mi legyen és mi ne legyen. A gyülekezetben nem lehet szavazással eldönteni kérdéseket. Olyan kérdéseket, amikben a Biblia útmutatást ad. Majd a későbbiekben szeretnék szólni arról, hogy miért van mégis választás és szavazás a gyülekezetben. De lényeges ezt látnunk az alapelvében, hogy nincs demokrácia a gyülekezetben. Az nem lehet, hogy egy gyülekezetben a többség akarata érvényesüljön, mert akkor az a gyülekezet többé nem gyülekezet, hanem nevezhetjük klubnak, társulásnak, vagy bárminek, de nem gyülekezet. Nem gyülekezet, mert a gyülekezetnek feje van, a gyülekezetnek uralkodója van, és az ő akarata kell, hogy érvényesüljön, nem pedig a többség akarata. De ugyanakkor ez azt is jelenti, ez a kép, hogy a gyülekezet a Krisztus teste, Krisztus pedig a fő, az uralkodó, hogy a gyülekezetben nem lehet anarchia sem. Ez a másik forma, ez a másik szó, hogy anarchia, azt jelenti, hogy fő nélküliség. Egy picit jelzővé fogalmazva, fejetlenség. A gyülekezetben ez általában az egyénieskedésben szokott megjelenni, az úgynevezett partizán akciókban, amikor mindenki, mint valami hős partizán vívja a maga egyedüli harcát, függetlenül a gyülekezet közösségétől. Az önállóskodás. Azt gondolom, hogy ez az egyik legnagyobb kísértése a mai gyülekezeteknek, Krisztus egyházának. Hiszen a világ tele van ezzel a jelszóval, hogy valósítsd meg önmagadat, és ezt nagyon sokan hozzák magukkal a gyülekezetbe is. És szeretnék az önmagukat megvalósítani, az önmaguk akaratát, az önmaguk elképzelését és tervét. Ha azonban ez így történik, ha mindenki így gondolkozik, akkor ebből előbb-utóbb anarchia lesz, fejetlenség lesz. Az individualizmus mindent átjár, teljesen átjárja a gondolkozásunkat. Figyeljük meg, hogy az igét nézve is mindig ezt keressük. Mit mond az ige nekem? Aztán, amikor beszélünk, mindig arról beszélünk, hogy szerintem ez az ige ezt és ezt jelenti. Aztán nagyon nagy nyitást jelent ez az individualizmus a szubjektív kereszténység felé is, mondhatom így is, hogy a misztika felé, hogy nekem mit mond Isten. Azt gondolom, hogy meg kell tanulnunk nekünk hívő embereknek gyülekezetben gondolkoznunk. Mert Isten is gyülekezetben gondolkozik. Az ő terve szerint a hívő ember helye a gyülekezetben van. Nagyon érdekes, hogy a Biblia sehol nem hasonlítja a hívő embert magányos farkashoz, aki maga járja az útját, hanem tudjuk, hogy a Biblia legtöbbször a juhhoz hasonlítja a hívőt, akinek a helye a nyájban van, a nyáj közösségében. Egyre többen vannak hívő emberek is, akik nem csatlakoznak gyülekezetekhez, semmiféle gyülekezethez, nem akarják elkötelezni magukat, azt mondják, hogy mi úgy magunkba megéljük a hitünket, senkinek semmi köze hozzá. Fölöttünk senki ne akarjon rendelkezni, mi nem akarjuk sehova elkötelezni magunkat. Csinálom én a magam szolgálatát, más is csinálja a magáét. Ne szóljanak bele az én hit életembe. De ez a gondolkozás, ez az anarchiához vezet, a fejetlenséghez. Ha mindenki így gondolkozik, akkor hol van a Krisztus teste? Hol van az egység, az egy test? gyülekezetben rendnek kell lennie, amit minden hívőnek magára kell vállalnia, aki hívőnek és kereszténynek vallja magát. Aki Krisztushoz tartozik, az egy gyülekezethez is tartozik. A kettő együtt jár. Olyan nincs, hogy valaki csak Krisztushoz tartozik, de a gyülekezethez nem. És fordítva sem létezik, hogy én egy gyülekezethez tartozom, de Krisztushoz nem. A kettő szorosan együtt jár, hiszen a Biblia tanítása szerint, amikor valaki újjászületik, akkor a Szentlélek összekapcsol Istennel, és összekapcsol egymással is bennünket. A Szentlélek ezt a munkáját minden hívőben, minden újjászületett emberben elvégzi, és szeretné, hogy ez a munkája egyre teljesebb legyen. Meg kell tanulnunk gyülekezetben gondolkoznunk. Lényeges ezt látnunk, hogy nem önmagunkban, nem egyénként vagyunk a Krisztus teste, hanem mi mindannyian együtt, mint gyülekezet, így vagyunk a Krisztus teste. Ha ezt nem vesszük komolyan, akkor a gyülekezeti életünk széthullik, anarchiába fullad. A gyülekezetben tehát nincs demokrácia, nem lehet demokrácia, nincs és nem lehet anarchia, hanem ha már ennél a fogalomkörnél maradunk, akkor monarchia van, egyed uralom. Minden uralom egy kézben összpontosul. Azaz egyedül Krisztus uralkodik. Azt kell, hogy mondjuk, hogy ahogyan szükséges az, hogy az egyéni életünkbe Krisztus uralomra jusson, egyed uralomra jusson, ugyanígy szükséges az is, hogy a gyülekezetben, az egyházban is ez megvalósuljon. A gyülekezetben is Krisztus egyed uralomra jusson. Hadd szóljak arra, hogy miért fontos ez, miért nagyon fontos a Biblia alapján ez, hogy Krisztus uralomra jusson a gyülekezetben is. Több okot is mondhatunk, először is azért fontos, mert a gyülekezet feladata, a gyülekezet megbizatása az ebben a világban, hogy képviselje a Krisztus uralmát. Képviselje, felmutassa, hogy mit jelent az, hogy Krisztus uralkodik. Így is mondhatnánk, hogy felmutassa, hogy mit jelent az Isten országa, az Isten uralma. A gyülekezet életének, rendjének, az egész létének egy bizonyságtételnek kell lennie. Krisztusról és az ő uralmáról. A bizonyságtételnek ezt a szolgálatát elsősorban a gyülekezet kapja, a Krisztus teste, a gyülekezet egésze. És ami egyéni bizonyságtételünknek csak ezen belül van értelme. A gyülekezet bizonyságtételén belül. Az elsődleges a gyülekezet küldetése, az íge szerint. Figyeljük meg, hogy az Újszövetség levelei is a legtöbb gyülekezetekhez íródott. És mindig többes számba beszélnek. Mindig egy gyülekezethez szólnak. Mert Isten gyülekezetben gondolkozik. És ez azt jelenti, hogy az egyes hívő ember szolgálata, bármi is legyen az, amögött mindig, hogy ott kell, hogy álljon az egész gyülekezet. Ha valaki azt a megbizatást kapja Istentől, hogy ő gyerekmunkát végezzen, akkor ott kell, hogy álljon mögötte az egész gyülekezet. A gyülekezet kell, hogy megbízza őt. Ha valaki látogat, amögött is ott kell, hogy álljon az egész gyülekezet. Ha valaki igét hirdet, amögött is ott kell, hogy álljon az egész gyülekezet. Minden egyes szolgálat mögött a gyülekezetnek kell állnia, ezek a szolgálatok nem lehetnek egy embernek a szolgálatai, hanem az egész gyülekezet közösségének a szolgálata kell, hogy legyen. Ezek nem egyéni vállalkozások, a gyülekezeten belüli szolgálatok, hanem mögött áll a gyülekezet a megbízással, a felhatalmazással, imádsággal és a felügyelettel is. A gyülekezetnek kell odafigyelni, hogy működik-e az a szolgálat. Ott kell, hogy álljon mögötte a gyülekezet imádságba, hogy Istentől áldást kérjen rá. Mert minden egyes szolgálat a gyülekezet szolgálata. Ahhoz azonban, hogy a sokféle munka összhangban legyen, hogy az egyes hívő emberek szolgálata működjön, hogy ebből ne legyen összevisszaság, ehhez elengedhetetlenül szükséges, hogy Krisztus uralkodjon. Hogy Krisztus koordinálja, ő határozza meg, ő ossza ki a feladatokat a gyülekezetben. És hogy mennyire fontos ez, hogy Krisztus uralkodjon a gyülekezetben, azt jelzi az is, hogy a Krisztus uralma ellen az ördög mindent elkövet, hogy valamiképpen meghiúsítsa a gyülekezeten belül. Márpedig az ördög mindig csak ott támad, ahol veszteni valója van. Tehát ha ő támadja a Krisztus uralmát, akkor ez azt jelenti, hogy ez egy nagyon fontos dolog a mi hitünk szempontjából, az Isten országának az épülése szempontjából. Ha a sátán meg tudja akadályozni, hogy Krisztus uralkodjon a gyülekezetben, akkor eltérítette a gyülekezetet a küldetésétől. Akkor céltévesztetté válik a gyülekezet. Nem tölti be a küldetését, nem lesz hiteles bizonyságtétel Isten országáról. Az ördög mindent elkövet. Elköveti azt, amiről már szóltunk, megpróbál anarchiát támasztani a gyülekezetben, összevisszaságot, fejetlenséget. Aztán, ha már megvalósult egyszer az egyeduralom, akkor mindent elkövet, hogy az uralom ne Krisztus kezébe legyen, hanem mondjuk egy ember kezébe. Nem egyik napról a másikra történik ez, hanem szépen fokozatosan. Sokszor észre se veszi a gyülekezet, hogy lehet, hogy az egész élete nem Krisztus körül, hanem mondjuk a lelkipásztor körül forgolódik. Ő került a középpontba, de az egy ember uralma talán a legkézzelfoghatóbb a katolikus egyházban, ahol megjelenik egy személy, a pápa, és szinte mintegy a Krisztus helyettese lesz. Krisztus helyett ő előtte borulnak térdre, ő jelenik meg dicsőségbe, ő ráfigyel mindenki, az számít, amit ő mond, ő fölötte áll mindennek, ő tévedhetetlen, és kiderül, hogy a Krisztus uralmát felváltotta egy ember uralma. A sátán munkája célhoz ért. De ugyanakkor azt is megteszi és megteheti az ördög, nem csak, hogy egy ember kerüljön Krisztus helyére, hanem mondjuk egy ideológia. Egy tetszetős ideológia. Ha még itt nálunk Magyarországon nem is jellemző ez annyira, de más határon kívüli ország részekben elég jellemző, hogy például a gyülekezetek középpontjába oda kerül a magyarság. A magyarság. Jó dolog. Ne értse félre senki. Legyünk nagyon hálásak azért, hogy Isten magyarnak teremtett. Legyünk hálásak azért, hogy egy ilyen nemzetet adott nekünk. Ez felelősséggel kell, hogy eltöltsön bennünket. Én hiszem, hogy minden keresztény ember felelős a saját népéért, és kell, hogy szeresse a népét. De a gyülekezetben nem lehet ez a legfőbb szempont. Ott általában ez már úgy működik, hogy nem az számít, hogy kinek milyen kapcsolata van Istennel, hanem ki milyen magyar. Az Isten országa szempontjából azonban nem ez a döntő. Fontos, de nem ez a döntő. A középpontba Krisztus személye kell, hogy álljon. Ő kell, hogy összekössön bennünket, mert csak akkor nevezhetjük magunkat gyülekezetnek. De oda kerülhet Krisztus helyére a hagyomány is. A szokásaink. Az ördög ezzel is nagyon sok helyen megtámadja a gyülekezetet. Nem az lesz fontos, hogy mit akar Krisztus, hanem hogy hogyan szoktuk meg. Hogyan szoktuk meg. Márpedig a szokásaink nagyon gyakran ellene mondanak Krisztus uralmának és az igének. A mi szokásaink egyáltalán nem tévedhetetlenek. azokban a kérdésekben, ahol Isten igéje világos tanítást adott, soha nem lehet közöttünk érv az, hogy itt mi volt a szokás, hogy ezt mi hogy szoktuk csinálni. Érdemes végig gondolni a gyülekezeti életünknek minden mozzanatát. Mit miért teszünk? Nem lett-e érvé számunkra sok területen az, hogy mit, hogy szoktunk csinálni? A gyülekezetek jelentős részében válogatás nélkül megkeresztelnek mindenkit, bárki megjelenik, sokszor mindenféle kérdezés és tanítás nélkül, és amikor az ember megkérdezi, hogy miért, hiszen az ige nem ezt tanítja, a hitvallásaink is mást mondanak, akkor egyszerűen annyi a válasz, hogy hát itt ez a szokás. Ezt mindig így csináltuk. Sokszor elhangzik ez. És rögtön kiderül, hogy mi a döntő. Az, hogy mi a szokás, vagy az, hogy mit mond Krisztus. Ki uralkodik a gyülekezetben? Mi a fontosabb? Vagy egy szomorú jellemzője a gyülekezeteinknek, hogy a férfiak alig-alig imádkoznak. Meg lehet nézni, hogy az imaórákon rendszerint asszonyok vannak, alig vannak férfiak, mert mi így szoktuk meg. De vajon jó szokás ez? Az ige épp arról beszél, hogy a férfiaknak kellene elöljárni az imádságban. Tiszta kezeket emelvén föl, minden helyen. Nekik kellene hordozni a gyülekezetet. De a szokás más. De mindezeken túl azt gondolom, hogy a legnagyobb veszély a Krisztus uralmával szemben mégsem elsősorban ez, hanem a legnagyobb veszély bennünk van. A legjobb kapcsolópontot az ördög bennünk találja meg, amivel leronthatja a Krisztus uralmát a gyülekezetben. Felhasználja az ördög a bennünk lévő hatalomvágyat, hogy másokat szeretnénk irányítani, felhasználja az érvényesülési törekvésünket, hogy szeretnénk kivívni mások elismerését, felhasználja a hiúságunkat, hogy amit mi megmondtunk, az úgy legyen, teljesen mindegy, hogy esetleg később már akár magunk is belátjuk, hogy nem volt jó, de a hiúság ott van, úgy legyen, ahogy én mondtam. És sokszor azt gondolom, hogy felhasználhatja az ördög a mi dicsőség vágyunkat, amit szeretnénk megszerezni sokszor még a gyülekezetben is saját magunknak. A mi régi természetünk a legjobb kapcsolópont az ördögnek, ahhoz, hogy meghiúsítsa Krisztus uralmát a gyülekezetben. Sokszor észre se vesszük, hogy a szolgálatunkat, forgolódásunkat, a gyülekezetben való megjelenésünket, ez motiválja a mi régi természetünk. Hatalomvágyunk, érvényesülési harcaink, hiúságunk, dicsőség vágyunk, és miközben meg vagyunk győződve, hogy mi sokat teszünk az Isten országa ügyéért, közben a saját uralmunkat szeretnénk kiépíteni. És akadályai vagyunk annak, hogy a Krisztus uralma megvalósuljon. Azt gondolom, hogy talán mindannyian érzékeljük, hogy bizony nem természetes az, hogy Krisztus uralkodik a gyülekezetben. Számtalan akadálya lehet, és legfőképpen akadályai lehetünk mi magunk, a mi régi természetünk. Éppen ezért látnunk kell, hogy a Krisztus uralmának a megvalósulásához szükség van arra, hogy megtagadjuk önmagunkat. Mindannyiunk részéről szükség van az önmegtagadásra. Szükség van arra, hogy megtagadjuk a régi természetünket, az uralkodni vágyó énünket, és ez az önmegtagadás minden egyes gyülekezeti tagnak a felelőssége és feladata. De tovább lépve hadd szóljak még arról, hogy hogyan gyakorolja, hogyan szeretné gyakorolni Krisztus az ő uralmát a gyülekezetben. Azért érdekes ez, mert Krisztus nem közvetlenül gyakorolja, hiszen látható módon nincs itt közöttünk, hanem eszközöket használ az ő uralma gyakorlásában. Eszközei vannak, két fontos eszköze van Krisztus uralmának a gyülekezetben. Az egyik az ő írott igéje, a másik pedig a gyülekezet vezetői. Ezeket az eszközöket, az ígét és a vezetőket Krisztus tekintéllyel ruházza fel. Nem önmagukban van tekintélyük, nem a betűknek van tekintélye, és nem a vezetőknek önmagában van tekintélye, hanem Isten ad nekik tekintélyt. Krisztustól van tekintélyük. Az elsődleges eszköze Krisztus uralmának az íge, az ő szava. Az ő szavával, az ő hatalma szavával teremtett mindent, és az ő hatalma szavával szeretne kormányozni is mindent, az ő egyházát is. A Krisztus uralma a gyülekezetben tehát azt jelenti elsősorban, hogy az ő igéjének tekintélye van minden egyes gyülekezeti tag előtt. Az ő igéjének tekintélye van. Mindent hozzá igazítunk, beszédünket, életünket, szolgálatunkat, az egész gyülekezeti életünket is, és mindenben ez a döntő kérdés, hogy mit mond a Biblia, mit mond az íge, mit mondott Isten számunkra. Minél inkább tekintélye van az ígének egy gyülekezetben, annál inkább megvalósulhat ott a Krisztus uralma. A kettő nagyon szorosan összefügg. Krisztus uralma nem valami misztikus, megfoghatatlan dolog, hanem nagyon is megfogható, és minden gyülekezetben pontosan lemérhető, hogy mennyire valósul meg ott Krisztus uralma. Meg kell nézni, hogy van-e tekintélye az igének. Van-e tekintélye az írott igének. És ezt pedig onnan lehet meglátni, hogy egy gyülekezetben mennyire érvényesülnek a Biblia normái. Ez nem szavakban áll. Ami életünk, személyes életünk és gyülekezeti életünk is tanúskodik arról, hogy uralkodik-e Krisztus közöttünk. Mit jelent mindez a gyakorlatban? Mit tehetünk mi személyesen egy-egy gyülekezeti tagként a Krisztus uralma megvalósulásáért? Először is azt gondolom, hogy azt, hogy nagyon komolyan vesszük az ige hirdetésért való imádságot. Mert hogy az ige hirdetése által ismerjük meg Isten akaratát. Minden ige hirdetésnek a célja az, hogy építse, hogy elősegítse Krisztus uralmát. Hogy megismertessen bennünket Isten akaratával. De az ige hirdetés csak akkor tölti be ezt a szerepét, ha az ige hirdető jól érti és jól magyarázza az ígét. És ezért kell a gyülekezetnek imádkoznia. Az ige hirdetés nem a lelki pásztor személyes ügye, nem az ő egyszemélyes produkciója, hanem ez mindig a gyülekezet ügye, hogy mi hangzik el a szószékről. És erre nem csak a lelki pásztornak kell készülni, hanem ugyanúgy készülni kell minden egyes gyülekezeti tagnak. Imádságban kell hordoznia a lelkipásztorát, az ige hirdetőjét, hogy Isten adjon neki világosságot, hogy megértse az Isten akaratát, és jól tudja közvetíteni a gyülekezet felé. Ha egy gyülekezet szeretné, hogy a Krisztus uralma megvalósuljon közöttük, akkor el kell kezdeni komolyan imádságban hordozni a minden ige hirdetést. Oda kell állnia az ige hirdetések mögé a maga imádságával. Spurgeonről talán többen tudják, hogy egyszer megkérdezték ettől az ige hirdetőtől, akit a prédikátorok fejedelmének tartanak, és akit több ezren hallgattak az élete folyamán, valaki megkérdezte tőle egyszer, hogy mi a titka az ő ige hirdetésének. Hogy ennyi ember hallgatja, és hát ilyen sokan hitre jutnak. Spurgeon nem szólt semmit, csak mondta, hogy jöjjön velem. És elvitte egy kis gyülekezeti terembe, nem olyan túl kicsi gyülekezeti terembe, ahol több száz ember imádkozott az ige hirdetés alatt. És azt mondta, hogy ez a titka. Ez a titka. Nem az ő személye volt, hanem az, hogy ott állt a gyülekezet, a gyülekezet hívői ott álltak imádságban mögötte. És az egész gyülekezet szolgálata volt az ige hirdetés. Azt gondolom, hogy ha elkezdünk komolyan imádkozni az ige hirdetésért, akkor mi magunk is másként fogjuk hallgatni. Mi magunk is másként fogunk itt ülni a padban, mert ha azzal az imádsággal jövünk ide, hogy Uram, jelentsd ki a te akaratodat, adj az ige hirdetőnek és adj nekünk is világosságot, hogy megértjük, hogy hol akarsz uralkodni, hogy hol van még híja a te uralkodásodnak. Ha így jövünk ide, akkor azt gondolom, hogy nem kritikusként fogunk itt ülni a padban, nem bírálgatva, ítélgetve esetleg az ige hirdetőt, hanem alázattal, Istenre figyelve, nyitottan arra, hogy megértjük, amit mondani akar. És nem egy embert fogunk látni, aki valamit produkál, hanem észre fogjuk venni, hogy Isten megszólal. Isten megszólal rajta keresztül. Az ige hirdetésért való imádság tehát minden egyes gyülekezeti tagnak a felelőssége. Persze azt gondolom, hogy hozzá kell rögtön, hogy tegyem, hogy a presbitériumnak, a gyülekezet vezetőinek pedig különösen is. Ők különösen is felelősek ezért. Mégpedig azért, mert ők nem csak előre mozdítói kell, hogy legyenek a Krisztus uralmának, hanem ők maguk is Krisztus uralmának a képviselői. Hiszen, ahogy említettem, Krisztus uralmának ők a második eszközei, a másodlagos eszközei, a presbitérium, a gyülekezet vezetősége. Elsősorban Krisztus az ő igéjén keresztül uralkodik, de másodszorban az ő uralmának az eszközei a gyülekezet vezetői. Azért hangsúlyozom ezt, hogy másodszorban, mert a vezetők, a presbitérium is az ige uralmának, az ige tekintélyének van alávetve. Azelőtt nekik is meg kell hajolniuk. És Isten úgy ad nekik tekintélyt, ha ők maguk is alárendelik magukat az ige tekintélyének. Egy presbitériumnak annyi tekintélye van mindig, amennyire alárendeli magát a Biblia szavainak. És ő is képviseli Krisztus uralmát. Hadd hívjam fel a testvérek figyelmét ebben az igében, amit felolvastam a 11. versben arra a kis szóra, hogy ő adott némelyeket evangélistákul, apostolokul, tanítókul. Az van ott, hogy ő adott. A vezetőket Isten adja. Ő rendeli ki. A presbitérium, a gyülekezet vezetősége tehát nem valami történelmi képződmény az egyházon belül, nem emberi találmány, hanem Istentől adott tekintély. Persze feltehetjük a kérdést, hogy akkor miért van az, hogy mi mégis választjuk a presbitereket, hogy mi mégis választjuk a vezetőinket. Nincs-e itt ellentmondás? Azt gondolom, hogy nincs, de azt világosan kell látnunk, hogy a világi választás és az egyházi választás egész más. A világi választással mindig a nép akarata jut kifejezésre, de a gyülekezetben a választásnak egész más értelme van. Amikor a gyülekezet választ, akkor nem a gyülekezet ad megbízást, hanem így mondhatnám röviden, hogy a gyülekezet felismer és elismer. Felismeri a megválasztott személyekben az Isten adományát, azt, hogy Isten őket felruházta azzal a képességgel, hogy vezetők legyenek, és amikor választ, akkor elismeri az Istentől kapott tekintélyüket. A választással tulajdonképpen a gyülekezet bizonyságot tesz. Bizonyságot tesz, hogy felismerte és elismeri az Istentől kapott vezetőket. Így lesz világos, hogy a gyülekezetben a presbitérium nem népképviseleti szerv, nem a gyülekezetet képviseli, hanem egész más irányú az ő megbizatása. A presbitérium feladata az, hogy Krisztust képviselje, Krisztus uralmát képviselje a gyülekezetben, Krisztus akaratát. Éppen ezért van óriási felelőssége minden presbitériumnak. És azt gondolom, hogyha egy presbitérium felméri ezt a felelősséget, ezt az Istentől kapott megbízatást, akkor ennek az lesz az első jele, hogy a presbitériumok nagyon komoly ima közösségé alakulnak. Ők maguk is odaállnak Isten elé, és minden presbiteri gyűlést az imádság fog megelőzni, komoly ima közösség, nem csak a lelkész, hanem minden egyes presbiter imádsága, hogy mutasd meg, Urunk, a te akaratodat. Mert nekünk ez a feladatunk, hogy azt képviseljük. Minden egyes döntésünkbe te vezessél bennünket. Mert nem szeretnénk máshogy dönteni. Nem szeretnénk a mi emberi elképzeléseinket megvalósítani. Hanem szeretnénk, ha a te uralmad valósulhatna meg közöttünk. És még egy dolog van, ami ide kapcsolódik, hogy a Krisztus uralmát kereső gyülekezet éppen ezért engedelmesen alárendeli magát a presbitériumnak, a vezetőknek. Persze ez megint alázatot igényel és önmegtagadást, ami nekünk mindig nehezünkre esik. Különösen akkor, ha mi valamit másként gondolunk. De ha egyszer felismertük valakiben, hogy Isten őt megajándékozta a vezetés kegyelmi ajándékával, akkor higgyük el, hogy Isten időről időre fel fogja ruházni a bölcsességgel, és azzal, hogy képes legyen jól dönteni. Ezért jó, ha a gyülekezet imádságban hordozza mindig a vezetőit is, a presbitereket, hogy Isten áldja meg őket továbbra is azzal a kegyelmi ajándékkal, amivel felruházta őket. Látnunk kell ezt, hogy aki a presbitérium ellen lázad, a vezetők ellen lázad, az valamilyen formán Krisztus uralma ellen lázad a gyülekezetben. A kettő összefügg. Ugyanúgy, mint ahogy ha valaki az íge ellen lázad, ha az íge tekintélyét nem fogadja el, az is Krisztus uralma ellen lázad. A kettőt nem lehet szétválasztani egymástól. Mert Krisztus az ő uralmát az ígén és a vezetőkön keresztül szeretné megvalósítani. Hadd fejezzem be azzal, hogy milyen következményei vannak ennek, ha megvalósul a Krisztus uralma egy gyülekezetben, és miért érdemes megtagadni önmagunkat, és nagyon odafigyelni az Isten ígéjére, az ő útmutatására. Csak röviden, ahogy az íge felsorolja, azt mondja, hogy így lesz növekedés, így lesz lelki és fizikai növekedés. Így megvalósulhat a szép rend, amelyik Istent dicsőíti. Így létrejönnek azok a kapcsok, azok a szeretet kötelékek, amik összekötnek bennünket egymással. És azt olvassuk itt még az ígébe, hogy ki a maga képessége szerint megtalálja a maga helyét, a maga szolgálatát a gyülekezetben, és elkezd működni a gyülekezet élete. Elkezd bizonyságtevővé válni a gyülekezet. Az ilyen gyülekezet lesz valóban Krisztus teste. Az ilyen gyülekezet az, amelyik valóban bizonyságtétel a világban, és nem botránkozás. És ez az a gyülekezet, ahol Krisztus uralma megvalósul, amelyik mint egy előképe Isten országának, a mennyországnak, ahol megvalósul Isten szeretete és békessége. Isten tegyen bennünket ilyen gyülekezetté. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük te neked a te kijelentett szavadat. Köszönjük te neked, hogy te neked gondod van a te gyülekezetedre, a te népedre. És köszönjük, Urunk, hogy te szeretnél mindannyiunkat megajándékozni a gyülekezet ajándékával, a közösség csodájával, szerető testvéri közösséggel, a te dicsőségedre való örömteli együttmunkálkodással. De Urunk, te látod, hogy milyen sok akadálya van ennek, és te látod, hogy milyen sokszor vagyunk ennek mi magunk is akadályai, hogy a te uralmad teljessé legyen a gyülekezetbe. Kérünk téged, hogy könyörüljél rajtunk, tégy bennünket hűségessé és álhatatossá az imádságban, hogy tudjunk valóban minden szolgálatot együtt végezni, hogy ott álljunk a szolgálatok mögött, és lássuk szüntelenül azt, hogy egyedül akkor van értelme a mi gyülekezeti életünknek, ha a te uralmad megvalósul, és a te ígédnek a tekintélye növekszik közöttünk. Kérünk téged, hogy áld meg így a mi egész egyházunkat, könyörüljél meg a mi presbitériumainkon, hogy hadd lehessen minden presbitériumnak egyetlen kívánsága, hogy a te akaratodat érvényesítse, és a te uralmadat képviselje. Köszönjük, hogy számíthatunk a te ígéretedre, hogy te megáldod a mi életünket, ha engedelmesen alárendeljük magunkat a te szavadnak. Kérünk, hogy te segíts ebben bennünket, és vezess mindannyiunkat egyen-egyenként, hogy megtaláljuk a magunk helyét, magunk szolgálatát, megismerjük azokat, akiket te ránk bíztál a gyülekezet közösségén belül. Amen.